Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből olvasom fel a 10. rész 33. verséből, amit fennállva nyitott szívvel olvassunk meg. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részén 33. verséből olvasom Isten igéjét. A második mondatot, tehát Károli fordításban úgy kezdődik, hogy most azért. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. rész 33. versében így szól hozzánk Isten igéje. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ahogyan annak idején Cornélius ezeket elmondta, és ez igaz volt az ő életében, az ő szíve telve volt te előtted állással és vágyakozással a te igéd után, mi ugyanezt megtehetjük. Bocsáss meg, Uram, hogyha vétkes könnyelműségünkben nem ezzel a lelkülettel érkeztünk meg erre a helyre. Kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, és adjad nekünk, Uram, ezt a vágyat, hogy mi előtted álljunk, amikor hallgatjuk az igét, és azt a vágyat, hogy a te igédet hallgassuk, és semmi mást. Könyörülj kérlek rajtam is, hogy én szolgáltathassam, elmondhassam, amit te nekem parancsoltál. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Bizonyára mindannyian tudjuk azt, hogy most van a reformációnak az emléknapja is. Október 31-e tulajdonképpen a reformációnak a napja, de mindig a legközelebb eső vasárnap az, amely a reformáció vasárnapja, amelyen emlékezünk erre. Mi is a reformáció tulajdonképpen? Egy olyan kifejezés, amely abból a szóból ered, amit mindannyian jól ismerünk, a forma. Valaminek a formája. Ugye, amikor valamit megalkotnak, és annak van egy formája, akkor ez néha ez a forma, ez változhat, károsodhat, és akkor ebből lesz a deformáció, amikor valami a régitől, régihez képest, a régi jóhoz képest elromlik. Ez egy deformáció. És a reformáció pedig azt jelenti, hogy visszaállítjuk azt az eredeti jót, amelyik volt, és visszanyeri újból azt a formáját, az a valami, bármi tárgy, de ilyen esetben a lelki dolgokra is nagyon igaz ez, visszanyeri azt az eredeti formáját, amely korábban volt és bevált és jó volt. Isten így munkálta ki a reformációt, mert ő adott az embernek egy formát, egy életformát, az ember eltért ettől az életformától a bűn miatt, és adott Isten kijelentést, adott Isten Krisztust, adott Isten örök életet, adott Isten megtérést és újjászületést. Ettől is eltért az ember, deformálódott az ő hite, és Isten pedig vissza akarja téríteni, és ezt az ő szolgáin, eszközein keresztül megcselekszi, és akkor létrejön a reformáció. Hát persze nem csak egyszer volt ilyen reformáció Isten népének az életében, de volt egy olyan történelmi helyzet, amit különösképpen ezzel a szóval illetünk, hogy akkor volt a reformáció, és azóta is így emlékezünk erről. Persze, hogyha csupán formáról lenne szó, akkor jaj lenne nekünk, mert ugye maga ez a szó, hogy forma, ez általában a külsőséget jelöli, ezt nevezi meg, és nem pedig azt, amit ez a forma takar, rejteget vagy éppen hordoz, nem a tartalmat. De tudjuk nagyon jól, hogy annak idején is, 500 évvel ezelőtt nem csupán egy formai megújulása volt az egyháznak, az is volt, hanem legfőképpen és hangsúlyosan egy belső, egy tartalmi megújuláson ment át az akkori egyház, vagy az akkori egyháznak egy megújulni vágyó része. Nekünk is erre kell törekedni, hogy tartalmilag, tehát a mi bensőnkben tudjunk megújulni. De ahogy mondja maga ez a kifejezés, a forma is tudjon megújulni. Együtt járt ez akkor is azzal. Csak hogy az egyik legjellegzetesebbet említsük, hogy az akkori Isten tiszteletnek a nyelvét elhagyták, a latin nyelvet, amit nem értett meg senki. Bementek az emberek a templomokba, és azt se tudták, hogy mi folyik ott, miről van szó, mert nem tudtak latinul. És ezért Luther és a követői, de más reformátorok vagy anabaptista eleink bevezették a nép nyelvén való igehirdetés, prédikálást, németre fordították a Bibliát, lehetett olvasni, és németül zajlott az Isten tisztelet is. Tehát áldott formák is újjá születtek, újra keltek, vagy éppen kialakultak, de a tartalom volt a lényeg. Az Istenhez való térés volt a lényeg. Egy nagyon rövid alapigét olvastam fel, és bizonyára, akik bibliaforgatók közöttünk, és régebb óta ismerik a Szentírást, jól tudják, hogy ez Cornélius megtérésének, házanépe megtérésének a története. És most ennek a reformációnak a folyamatát, hogy hogyan zajlott, nézzük csak meg, most nem a történelmi múltat idézzük fel, hiszen nem történelem órán vagyunk, hanem az, hogy egy embernek az életében hogyan zajlott le a reformáció. Mi történt ennek az embernek az életével, mert itt bizony reformáció volt, méghozzá egész alapos reformáció, különösképpen, hogyha arra gondolunk, hogy amit Isten adott az embernek a teremtéskor, Isten azt akarja megadni az embernek az ő egész üdvtervén át. Át a zsidóságnak a viharos századain, amit a Szentírásból nyomon követhetünk, át az Úr Jézus halálán, feltámadásán, az egyház történetén keresztül, egészen majd a halottak feltámadásáig, Isten abban akarja részesíteni az embert, abban akarja reformálni az embert, hogy ő vele együtt járjon, és ő vele nagyon szoros közösségben éljen. És ezt a reformációt végzi Isten évezredeken át, egészen a végső kiteljesedésig. Ebben az összefüggésben még inkább láthatjuk, hogy a Cornélius életében egy reformáció zajlott, mert azt nem lehet elmondani, hogy ő valamikor egy istenfélő életet élt, és aztán elhagyta, deformálódott, és aztán úgy reformálódott. Némelyeknek ugyan erre van szükségük, de Cornéliusnál azért nem ez volt a helyzet. De ha azt nézzük, hogy Isten helyére akarja állítani az embert és az emberiséget, akkor nagyon is reformáció volt Cornéliusnak az élete. Ez az ember nem valószínű, hogy úgy növekedett fel, hogy ismerte az ószövetségi történeteket, hogy a szülei, nagyszülei Bibliát olvastak volna neki, hiszen ez egy római ember volt, és abban a római kultúrában növekedett fel, mindenféle hatások érték, mindenféle vallásról hallhatott és különféle istenekről, hiszen nagyon okosak, műveltek voltak az akkori rómaiak, és ők már nagyon sok tudományt és nagyon sok vallást feldolgoztak, összesítettek, könyveket írtak, vitatkoztak, filozófiákat gyártottak. Ő is egy ilyen neveltetésben részesülhetett, több mint valószínű. Műveltségénél fogva, mivel tanult ember volt, római százados, hogy nem ahogy ma sem a katonaságba, 8 általános iskolát végzetteket tesznek, helyeznek, ugyanúgy ő is egy képzett ember lehetett, és az elképzelhető, hogy hallott a zsidók Istenéről, hogy Isten miként cselekedett, hogyan hívta el Ábrahámot, hogyan szabadította ki az ő népét egyiptomi fogságból, hogyan adta nekik Izraelnek a földjét, mi történt ott, hogyan lettek pártütők Istennel szemben, Isten hogyan figyelmeztett őket a prófétákon keresztül, és talán, hogyha jobban belemélyedt ennek a hitnek, ennek a vallásnak a tanulmányozásába, azt is felfedezhette, hogy amíg szerepelnek az Ószövetségben proféták, az ő ige hirdetésük, az ő jövendő mondásuk egyre másra beteljesedett. Minden úgy történt a zsidó népnek az életében, ahogyan az meg van írva. Ha még mélyebben foglalkozott ezzel, hát nem tudjuk, de ha még mélyebben foglalkozott ezzel, akkor azt is láthatta, hogy Istennek ígéretei vannak, a pogányokra nézve is. Hogy az Ábrahámban megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Ezt Cornélius olvashatta erről, Cornélius tudhatott. De ha tudott róla, testvérek, ha nem tudott róla, egy biztos, a Teremtő Isten megragadta az ő szívét. Nem ismerte Jézus Krisztust, nem hitt a feltámadásban, vagy legalábbis abban, hogy az Úr Jézus Krisztus él, és most elkezdett munkálkodni, és egy különleges korszakban él ő, ő ezekről még, ha tudott is valamit, ezekre még nem állt úgy rá, mint ahogy énekeltük, hogy az örök sziklán áll hitem. Neki még nem volt meg ez a hite. Ő még csak a zsidók Istenében hitt. És őt talán szerette is volna ezt, de őt oda helyezték éppen a zsidók közé, akiknek az Istenében hitt. Az is lehet, hogy éppen azután kezdett el hinni a zsidók Istenében, miután oda került. Nem csak elvetemült farizeusok voltak, akik az Úr Jézust a keresztre feszítették, hanem nagyon jó szándékú igehirdetők, bibliamagyarázók. Olyan farizeusok is voltak, akik igazán kutatták az írásokat és hirdették az igét. Talán ilyenekkel találkozott Cornélius, az ő hatásukra kezdett el hinni, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy Isten hitre jutott el. Azt tudjuk, hogy megnyitotta a szívét Isten előtt, és ez az ember elkezdett imádkozni a Teremtő Istenhez, az ő alkotójához. Ez az ember böjtölt, gyötörte az ő lelkét, megalázta magát és kereste az Urat, és ez az ember alamizsnát osztogatott, nem magának hajtott be mindent, hanem nagyon sokat adakozott a zsidók javára, vagy ahogy egy másik századosról a Szentírásban olvassuk, zsinagógát építetett a zsidóknak, ki tudja, lehet, hogy éppen ez volt az a százados, akivel maga az Úr Jézus is találkozott, nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy nagyon sokat adakozott, sok alamizsnát osztogatott a szegényeknek, és a vallásnak a biztosítására, hogy a zsinagógák működjenek, hogy Isten igéje ott legyen a kezükben. Ez az ember az Isten rendelkezésére állt. Amennyit ismert az Istenből, azt mind megragadta, azt mind elhitte, és egy formálható emberré vált az Isten kezében. Olyan emberré vált, akihez el lehetett küldeni egy apostolt, akihez el lehetett küldeni egy igehirdetőt, és lehetett azzal mit kezdeni. Ez egy nagyon fontos az ő életében. Olyan szíve volt, hogy hallgatott az Istenre, és ő maga így fogalmaz, ahogy az alapigében felolvastam, mi mindannyian az Isten előtt állunk. Egy ilyen ember volt, aki meg tudott állni az Isten előtt. És azt tudtam mondani, hogy mit cselekedjek. Legyen nékem a te akaratod szerint. Mit akarsz nekem mondani, Istenem? Szeretném tudni a te akaratodat. Böjtel, gyötröm az én lelkemet. Imádkozom hozzád és adakozok, mert tudom, hogy ez jó. Szeretnék hozzád még inkább közelebb lenni. Éhezett az ő szíve az Istenéhez. Szeretett volna több ismeretre jutni az Istennel kapcsolatban. Szeretett volna jobb, szoros közösségben élni az Úrral. Olyan áldott dolog ez az éhség. Ezt nevezi Jézus boldog embernek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Egy Isten előtt teljesen kitárulkozott szív volt. Úgy fogalmaznám ezt mai szóval, persze bibliai szó ez, hogy megtért. Testvérek, a megtérés az egy nagyon furcsa dolog, és nagyon nehezen lehet olykor nyomon követni. Van, aki úgy nyitja meg a szívét Isten előtt, hogy igazán nem is ismeri, hogy kicsoda ez az Isten. Úgy nyitja meg a szívét Isten előtt, hogy nem tud róla semmit, nem tudja, hogy mi az a megtérés, és mégis megtért. Én magam is így voltam. Én nem egy jó baptista gyülekezetbe kerültem be, ahol mindent alaposan elmagyaráztak volna. Nem rossz, hogyha elmagyarázzuk, és tesszük is a hitetleneknek, elmagyarázzuk a mi hitünk alapelemeit, és tanítjuk őket az Isten útjára. Hanem egyszer az én kis tudatlan életembe, egyszer Isten adott egy vágyat, hogy én vállalni akarom a Krisztust. Hogy én behívtam, azt se tudtam, hogy kicsoda ő, testvérek. Csak egyszerűen behívtam a szívemben, jöjj be, Úr Jézus! Az idősebb Zimány József meséli el az élet történetében, hogy egészen kicsi gyermek volt, és Isten félelmére őt nem tanították. Nem tudta, hogy mit ír a Szentírás, nem ismerte alaposan az igét, nem volt tudomása ezekről az üdvös dolgokról, hanem kint az udvarukon, a nagy szénarakás mellett este elcsendesedett és feltekintett az égre. És tele volt az ég gyönyörű csillagokkal, és csodálkozott ezen a pompán, ezen a dicsőségen. És azt mondja, hogy egyszerűen egy hit ébredt a szívembe, hogy ezt valaki oda tette, hogy ezt valaki alkotta, teremtette. És azt mondja, megszólítottam a Teremtő Istent. Istenem, ha vagy, szeretnék hozzád tartozni, aki ezt a csodálatos univerzumot megalkottad. Én a tiéd akarok lenni. Kitárta a szívét Isten előtt, nevezhetjük ezt megtérésnek. Nem volt még ott az újjászületésnek a boldogsága. Nem volt még ott az a szent ismeret, amire mindenkinek el kell, hogy jusson. Nem ismerte ők ezekből semmit, de megelőlegezte a bizalmat Istennek. Nem tudom, hogy milyen vagy igazán. Nem tudom, hogy ki vagy igazán, de ha egyáltalán létezel, hozzád akarok tartozni, megnyitom a szívemet te előtted. Megtért, kinyitotta a szívét, és Isten tudta aztán formálni, ezért tudta, mert ez a nyitottság maradt meg az ő életében végig. Ez az ember, tehát Cornélius is, megnyitotta a szívét Isten előtt. Amennyit ismert, annyit ismert, amennyit meg tudott tenni, annyit meg tudott tenni, de őszintén, nyitott szívvel csinálta. Egy formálható emberré vált az Isten szíve előtt. És akkor mi történt, testvérek? Hát, hogyha valaki az Isten színe előtt formálhatóvá válik, azt Isten elkezdi formálni. Így van ez azzal is, aki még alig-alig tud valamit a Biblia igazságaiból, de így van ez akkor is, hogyha valaki 40-50-60 éve jár már az Úr Jézussal, Isten azt mindig tudja tovább formálni. Mindig tud rajta csiszolni, mint a gyönyörű gyémántot. Mi itt a Földön, testvérek, mi nem készülünk el, hanem nem válunk befejezetté, hanem most készítetünk, most csiszoltatunk, most az Isten műhelyében vagyunk, mint ahogy egy áhítatos könyvnek ez a címe, Einkorn nevezetű testvérünk írta, és az a címe Isten műhelyében. És minden nap, egy éven keresztül 365 ige van ott, amely csiszolja a hívőt. Isten műhelyében dolgozik Isten az ő gyermekén. Hát így kell legyen Isten mi velünk is, hogy csiszol bennünket, dolgozik rajtunk, és hogyha hagyjuk, akkor ezt megteszi. Ha nem hagyjuk, Isten nem fog erőszakot elkövetni senki. És ennek az embernek az életében, a Cornéliusnak az életében elkezdett Isten munkálkodni. Újjászülte őt Isten. Véghez vitte az ő munkáját. Véghez vitte ezt a nagy reformációt Isten az ő életében. Hogyan történik ez? Hogyan zajlik? Milyen munkát végez el Isten egy olyan ember életében, aki átadja neki a területet, aki Jézus királlyá koronázza és megengedi neki, hogy formálja. Nézzük csak meg ezeket a pontokat. Nagyon lényeges pontok. Mindannyiunkkal így cselekszik, vagy így akar cselekedni Isten. Először is az történik, hogy Isten oda vezeti a bűnöst Jézus Krisztushoz. Ez az első lépés. Azt mondja az Úr Jézus, János evangéliumában vannak mindezek megírva, ami igéket most fogok sorolni, de más helyről is lehet majd igéket párosítani ehhez. Én most ezeket fogom kiemelni, amik a János evangéliumában vannak megírva. Azt mondja az Úr Jézus, senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonja azt az Atya. Ezzel kezdődik. Elkezd az Atya vonni. Úgy is szokták ezt fogalmazni, hogy az Atya vonzásában van valaki. Látom azt a hitetlent, hogy vonja az Atya, hogy ellenállhatatlanul közeledik a Krisztushoz. Az Isten lelke elkezdte vonni őt a Krisztushoz. Senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonja azt az Atya. Mi nem tudunk önmagunktól új életre jutni. Lehet bennünk vágyakozás, lehet bennünk Isten félelem, de látjátok testvérek, hogy a Cornélius sem tudott többre jutni, hanem az Isten kellett, hogy elsegítse a Jézus Krisztus igényéhez, úgyhogy megjelent neki egy angyal. Elkezdte őt vonni belül a szívében, a körülményeit is úgy rendezte. Oda küldte aztán hozzá az apostolt, és ő pedig elküldött az apostolért. Belekerült az Atyának a vonzásába, és ez az Atya elkezdi vonzani az embert a Jézus Krisztushoz. Oda akarja vezetni, mint a mágnes. Olyan ez a vonzalom. És tényleg néha úgy van az ember, mint hogy én találkoztam a Mabavitra, amikor elutaztunk itt a férfi testvérekkel, találkoztam ott egy középkorú, egyedül élő férfival, és elkezdtünk beszélgetni, és megkérdeztem tőle, hogy megtértél már? És mondta, hogy hát még nem tértem meg, de majd meg fogok térni. És mondtam neki, hogy amikor legutóbb találkoztunk, nem tudom hány hónappal ezelőtt, ugyanazt mondtad, hogy most nem fogok megtérni, de én majd egyszer meg fogok térni. Na ma van az a majd. Amit tegnap azt mondtad, hogy majd, az ma van. Én most már nem adok neked még egy majdot. Most neked ma meg kell térni. Gyere, menjünk és imádkozzunk. Kicsit erőszakos voltam. Én nem szoktam általában ilyen erőszakos lenni, de most úgy éreztem, hogy annak kell, hogy legyek. És ez a férfi imádkozott. Átadta a szívét imádságban az Úr Jézusnak. És azt mondta nekem, hogy tudod, Lajos, én nem akartam ide eljönni. Engem hívtak a testvérek, de én nem akartam erre a magavitra eljönni. Nekem eszem ágában sem volt. Én nem tudom, hogy miért kellett itt legyek, de valahogy mégiscsak itt vagyok. Na mondom, tudod, azért, mert az Atya téged vonz. Te magad sem úgy akarod berendezni az életedet, te Isten felé te már tettél egy nyilatkozatot, te már megnyitottad valamelyest a szívedet az Úrnak, és Isten ebbe a szívbe, amit ő előtte egy kicsit is megnyitottak, elkezdi munkálni a jót, elkezdi munkálni a vonzalmat Jézus Krisztus felé. És téged most ide vezetett a Jézus Krisztus lábaihoz, és találkoztál az életnek az igéjével, és te átadtad ezért a szívedet az Úr Jézusnak. Mi történik akkor, amikor az Atya oda vonzotta, oda, néha azt mondom, hogy oda vonzolta azt a bűnöst, oda vonzolta Krisztushoz. Pál apostolt például vonzolni kellett. Az nem akarta Krisztushoz menni, de volt a szívében valami, ami azért egy igazi Isten félelem volt. Azt mondja, hogy én jó lelkiismerettel szolgáltam, csak nem a helyes ismeret szerint. Ezt mondja a zsidókhoz is. Van bennetek buzgalom, de nem adtok helyet a helyes ismeretnek. Pál apostol szívében is volt egy ösztön, egy ösztöke, amely ellen nehéz volt rugódoznia. És az Úr beletette ezt az ösztönt a szívébe, és aztán leverte a magas lóról, és megvakította, és megalázta, és porba fektette, és oda vonzolta a Krisztushoz Pál apostolt. Mert a szívében volt egy őszinte vágy Isten felé. Némelyeket tehát úgy vonz, hogy vonzol, és amikor megérkezik az ember az Úr Jézus Krisztushoz, akkor ott mi történik? Akkor ott történik a második lépés. Az Atya oda vonzott a Krisztushoz, és amikor megérkezek a Krisztushoz, akkor pedig az Istennek a Szent Szelleme kijelenti nekem Krisztust. Bizonyságot tesz nekem Krisztusra. A Szent Írás által, az Isten igéje által kijelenti nekem a Krisztust. És a Krisztus belém költözik. A Krisztus elkezd bennem lakozni. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Isten kijelentette nekem az ő fiát a Szent Szellem által, az ige hirdetés bolondsága által. És mi történik a Kornéliusszal? Pontosan ez. Oda vezérelte őt a Krisztushoz, az Atya oda vonzotta őt, és hogyan történt ez, hogy megjelent az ige hirdető. Oda küldte, oda rendelte Isten az ige hirdetőt, a Krisztusnak a képviselőjét, az élő igének a képviselőjét, aki nem mást prédikált, hanem azt, amit neki az Isten parancsolt. Ahogy az alapigében felolvastam. Mi itt állunk mindannyian az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk tőled azokat, amiket neked az Isten parancsolt, amit az Isten kijelentett. Ezek nem valami teológiai okfejtések voltak. Ez nem valami egyháztörténelem volt, amiről beszélt ott Péter apostol, hanem bement a Kornélius házába, és hirdette neki a Krisztust. Hirdette neki az Isten igéjét. És önmagában, testvérek, a keresztről való beszéd, az önmagában nem elég ahhoz, hogy valakibe beleköltözön a Krisztus. Az önmagában kevés. Hanem mi történt közben? Leszállt rájuk a Szent Szellem. És betöltötte őket. És fel tudták fogni, be tudták fogadni az igét, a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt. És akkor már igaz lett az ő életükre nézve, hogy az életükre nézve, amit énekeltünk az énekben, hogy ezen a sziklán áll az én hitem. Jézus Krisztus valósággá vált a számukra. Mert az élő igét az Isten élő szelleme megelevenítette. És Isten bizonyságot tett nekik az Úr Jézus Krisztusról. Azt mondja Pál apostol, amikor tetszett az Istennek, hogy kijelentse az ő fiát én benne. Ez az újjászületés. Ez az újjászületés, amikor Isten szelleme bizonyságot tesz nekem Jézus Krisztusról. Nem csupán ismeretem van róla, nem csupán annyit tudok, hogy ő meghalt a bűneimért, nem csupán annyit tudok, hogy ő feltámadott, hanem onnantól kezdve az én személyes megváltom lesz, az enyém. Valaki egy friss megtérő úgy mondta, akkor úgy éreztem abban a pillanatban, hogy az enyém, és csak az enyém. Ez történik meg az újjászületéskor. Jézus Krisztus az enyém lesz. Nem egy megváltó, nem aki a világ bűneiért halt meg, nem aki feltámadt és megjelent 500-nak, hanem aki az én megváltóm, az én bűneimért halt meg, és felragyogott nekem a Krisztus. Isten szelleme kijelenti az ő fiát én bennem. És aztán van még egy harmadik dolog is, ami történik azokkal, akik megengedik Istennek, hogy formálják az ő életét, hogy formálja az ő életüket. Ez pedig az, amikor úgy fogalmaz az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Akkor az Úr Jézus vezeti az a bűnöst el az Atyához. És most ez történik. Azok az Isten fiai, akik Isten szelleme által vezéreltetnek. Minket most a Krisztus az ő szelleme által és igéje által vezet az Atyához. Most ez történik. Nem érkeztünk még meg. De Kornélius már megérkezett. Kornélius már ott van, és várja az ő testének feltámadását is. Azért, mert ez a folyamat végbe ment az ő életében. Mert teljes szívével megtért, és újjászületett. És az Atya odavonzotta őt a Krisztushoz, és Isten szelleme bizonyságot tett neki a Krisztusról, mert ezt is mondja az Úr Jézus, hogy eljönöm a vigasztaló, és rólam tesz bizonyságot, de ti is bizonyságot tesztek rólam. Na ezt az igét majd elfelejtettem mondani, milyen jó, hogy eszembe jutott. Hát ez ennek a második résznek, amikor az Isten szelleme kijelenti a Krisztust, akkor ez az ige a János evangéliumából, hogy elküldöm a vigasztalót, és az bizonyságot tesz rólam, de ti is bizonyságot tesztek. A kettő együtt kell, hogy menjen. Péter is kell, hogy bizonyságot tegyen a Krisztusról, de Isten szelleme is kell, hogy bizonyságot tegyen. És testvérek, ahogy egy korábbi sorozatomban az évelején elmondtam, az isteni és az emberi oldal együtt kell, hogy működjön. Isten szelleme önmagában nem tud bizonyságot, és nem is akar bizonyságot tenni a Krisztusról. Nem az angyal hirdette meg az evangéliumot, hanem Péter. És Isten Péterre bízta ezt. De Péter hiába prédikált volna 10 napig is, nem értették volna meg, nem születtek volna újjá, ha Isten szelleme nem száll rájuk és nem eleveníti meg, nagy erőket nem ad Isten igéjének a Péter ajkai. A kettő találkozott. Ő bizonyságot tesz rólam a vigasztaló, de ti is bizonyságot tesztek. És amikor ez a kettő találkozik, akkor jön létre az új élet. És akkor a harmadik, amit már említettem, igen, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amikor a Jézus Krisztushoz megérkező bűnös bizonyságot nyer az Úr Jézus felől, és új életet kap Istentől, a Krisztus most már a szívébe van, akkor ez a Krisztus elvezeti őt az Atyához. Elvezeti őt Istenhez. És mi ezen az úton járunk, testvérek, ahogyan Kornélius is onnantól kezdve ezen az úton járt, házalépével együtt, a keresztjének keskeny útját járta. A megcsúfoltatások keskeny útját járta. Utána már nem úgy fogta meg a fegyvert, mint előtte. Nem úgy emlegette Isten nevét. Nem úgy imádkozott, és nem úgy böjtölt, és nem úgy adakozott. Most már Krisztus lett neki minden mindenekben. És Kornélius minket megelőzve eljutott már az Atyához. Mert elment az egyetlen út, az igazság és az élet által elvezettetett a mennyei Atyához. És ő most már ott van, és hogyha feltámad a teste, akkor még inkább ott lesz a mennyei Atyánál. Így ért célba egyszer valamikor az ő élete, ilyen nagyon fontos események által. Nézzük csak akkor, hogy milyen reformációra van szükség nekünk. Mi a mi reformációk? Mi az, amit nekünk kell átélni? Hát, aki önmagában elmélkedett és gondolkodott, miközben én beszéltem, hisz az a jó, amikor jár az agyunk, a szívünk, még halljuk Isten igéjét, az ezek alapján már tudhatja is, de hadd erősítsem, hadd tegyem nyomatékossá. Isten oda akar téged vezetni a Krisztushoz. Vonz téged. Ugye érezzük ezt a vonzalmat. Ugye nem csak arról van szó, hogy valami fajta Isten tiszteleti szinten megrekedünk, mint ahogy Kornélius. kezdte az ő Isten tiszteletét. Egyfajta adakozás, egyfajta istenfélelem, egyfajta imádkozás, egyfajta böjtölés, magát gyötörte, kereste az Urat, ismerte már valamilyen szinten Istent. Ugye mi nem akarunk itt megragadni, hanem ugye mi akarunk eljutni egészen addig, hogy a Jézus Krisztusig eljussunk, megérkezzünk hozzá. Ugye szeretnénk, ha Isten olyan szent éhséget támasztana, amelyre azt mondja Krisztus, hogy boldog az az ember, aki ilyen szempontból éhes, aki ilyen módon éhezik és szomjazik. Vajon megtörtént-e már az a te életedben, hogy az Atya vonzásába kerültél? Vajon Isten előtt megálltál-e már? Íme itt állok az Isten előtt, hogy hallgassam azokat az igéket, amit Isten parancsolt az ő szolgáim. Vajon eljutottam le már odáig, hogy az Isten tudjon téged formálni szabadon? Az Isten számára formálható emberré váltál-e már? És vajon bizonyságot tette már neked Isten szelleme a Krisztusról? Nem csak emberek, nem csak a magad elgondolása, nem csak a magad képzelgése, hanem ahogyan az Isten szelleme jelenti ki minden korszakban az Úr Jézus feltámadása és a pünkösdi kitöltetése óta Isten szelleme ugyanúgy minden ember számára bizonyságot tesz a személyes megváltóról, Jézus Krisztusról. Vajon megtörtént-e ez már te életedben? Vajon vezette téged a Krisztus az Atyához? Az az út, az ő útja, amin jársz? Az az igazság, a Krisztus igazsága, amely a tied? Az az élet van benned, amely Isten fiából árad, amely tőle származik? Ha nem, akkor szükség van a reformációra. De azért testvérek, nehogy arra gondoljunk, hogy ha mi ezekre a kérdésekre igennel tudtunk felelni, akkor nálunk már minden rendben van. Nekem van egy olyan tapasztalatom, magam életében, de a hívők életében, az egyház életében látom, testvérek, ezt a munkát Isten nem csak egyszer végzi el. Ugye, amikor a hívőkhöz akarunk szólni, és épülni akarunk a mi hitünkben, akkor szoktunk szervezni, ez minden gyülekezetben így szokás, hitmélyítő alkalmakat. Amikor pedig azt szeretnénk, hogy a hitetlenek térjenek meg, akkor evangelizációkat szervezünk. Nincs is ezzel semmi baj, ez rendjén van, és ez egy helyes gyakorlat. De megfigyeltem magamon, testvérek, egy törvényszerűséget. Megfigyeltem magamon, hogy legalább annyira szeretek evangelizációkra járni, nem szolgálni, beülni a padba, mint hitmélyítőkre. Legalább annyira szeretek. És visszaemlékezem azokra a kezdeti időkre, de azután eszembe jut most 2, 3, 4 olyan alkalom, testvérek. De talán még több is eszembe jutna, de lehet, hogy nem is jutna eszembe mindegyik. Csak az az érzet, szent érzület tölti szívem, hogy énekeljük egyik énekbe. Hogy átélem ismét azt, hogy az Atya elvezet engem Krisztushoz. Emlékszem, amikor egyszer még egészen friss hívő koromban elmentem egy evangelizációra, és megragadott engem az evangelizáció, pedig én hívő voltam, és ott megtérésre hívtak. És átéltem megint, hogy arra van szükségem, testvérek, hogy az Atya elvezessen a Jézushoz. Tudjátok miért? Mert deformálódott a hitem. Azért, mert olyan hatások értek a világban. Azért, mert nem figyeltem annyira az én Istenemhez. És ez sajnos még természetes is. Mint hogy az Úr Jézus mondja, hogy aki egészen megfürdött, nincs arra szüksége, hogy megint egészen megfürödjék, de arra szüksége van, hogy a lábát megmossák. És átéltem azt, hogy a koszos lábammal odamentem az Úr Jézushoz, és elkezdtem vonzódni Jézushoz. Az Atya elkezdte munkálni bennem az ő szelleme által ezt, hogy én Jézushoz megint vonzódjak, hogy vágyakozzak. Ott a templom padban átéltem megint, hogy nekem nagyon nagy szükségem van az Úr Jézusra, és nagyon-nagyon megkívántam őt. Nagyon megéhezett rá a lelkem. És ismét oda vezetett engem Isten, és kijelentette az ő fiát. Emlékszem, az volt az ige hirdetés. Csorba László testvér hirdette az igét, hogy úgy kell felemeltetni az ember fiának, mint hogy a kígyó emeltetett fel a pusztában. Nézd fel Jézusra, és élni fogsz. Erről szólt az ige hirdetés. És Isten újból átéltem, mintha akkor tértem volna meg. Újból átéltem azt a kegyelmet, azt a szeretetet, Istennek azt a mélységét, hogy lehajolt hozzám a Krisztus Jézusban, és feltekintettem rá, és kijelentette ismét nekem Isten szelleme a Krisztust. és én gyönyörködtem benne. És újból akar Isten kézen fogni, és akarja, hogy az ő fiával szoros közösségben eljussak ő hozzá. Akarja, hogy a Jézus Krisztus engem elvezethessen ő hozzá. Rendelt mellém egy pásztort, egy lelki pásztort, aki előttem jár és engem pásztorol, vezérel és megitat. És járok vele a keskeny úton. Akarja, hogy ezt ismét tegyem, mert én akkor már letéltem a keskeny útról. Mert én bennem akkor már kihűlt az Istennek a szeretete. És Isten elküldte az ő igéjét, bizonyságot tett nekem a Krisztusról, és a Krisztus elkezdett engem vezetni az Atyához, és folytatta velem ezt a munkát. És akarja, hogy én ide mindig visszatérjek, testvérek. Megtörtént egyszer, áldott legyen érte az Úr neve. Történjen meg másodjára, történjen meg harmadjára, negyedjére. És tudjuk, hogy az is igaz, hogy egyszer kell megtérni, mert megtérni csak egyszer lehet. Hitetlenből hívő lett, és akkor már hívő vagyok, utána Isten elpecsételt gyermeke, és nincs most már ide-oda ugrabugrálás. De azt is jól lehet érteni, testvére, amit éppen a reformátorok mondtak, hogy minden nap meg kell térni. Minden nap kell, hogy oda vezessen bennünket Isten a Krisztushoz, hogy az Isten szelleme kijelentse a Krisztust, és hogy Krisztus oda vezessen minket Istenhez. Ezt minden nap át kell élni. És jó, hogyha van egy ilyen élményünk időnként, rendszeresen, minden napon, hogy bennem megújul az Istennek a kegyelme. És én megújulok, és én ismét közeledek az Atyához. A reformáció azzal vette kezdetét, 1517-ben volt ez, történelmi dátum, hát persze a szívekben, a fejekben sokkal korábban történt ez. De azért egy konkrét eseményhez lehet ezt kötni, amikor 1517. október 31-én, az akkori halottak napján, halottak ünnepén, sokan látogattak el Wittenbergbe, nagyon sok ember volt ott, és hát akkor még nem volt internet vagy televízió. Luther Márton az akkori egyházi hitélettel kapcsolatos nézeteit, kritikáit, tételeit kifüggesztette a wittenbergi vártemplomnak a kapujára. Nagy szegekkel odaszegezte, és az emberek olvashatták a 95 tételt, aztán nyomtatásban megjelent, és könyvekben, röpcédulákon terjesztették ezt. Ezzel vette kezdetét úgymond a reformáció, és söpört végig a világon. Aztán a protestáns elnevezés onnan ered, hogy a II. Speyeri birodalmi gyűlésen az akkori uralkodók közül többen, földbirtokosok, választófejedelmek közül többen magukévá tették már a reformáció eszméjét. Rájöttek arra, hogy mennyire romlott a római egyház, és szükség van visszatérni az Isten igéjéhez. És amikor arra kényszerítették volna őket, ott a 5. Károlynak az emberei, a legfelsőbb vezetés, hogy vallásilag is egységesek legyenek, és hagyjanak fel a reformáció eszméivel, akkor tiltakoztak. Latinul protestáltak. És azt mondták, hogy nem. Mi nem hagyjuk el a Bibliát, mi nem hagyjuk el a hitünket, mi nem hagyunk fel az új felismeréssel, mi nem kötődünk Rómához, mi Krisztushoz kötődünk, hogy mennyire történt ez színből, vagy mennyire szívből, innen nagyon nehéz megítélni, nem is tisztünk egyikünknek sem. De az biztos, hogy kifejezték, hogy mi a reformáció szellemében akarunk élni, és a mi birtokainkon, városainkban ezt az újfajta meglátást, ezt a visszatérést az igéhez, ezt szeretnénk képviselni. Hát testvérek, nekünk ilyen történelmi kihívásunk legalábbis egyenlőre nincsen. Sem tételeket nem kell kiakasztanunk semmelyik templomnak az ajtajára, sem éppen valami országgyűlés vagy királyok, miniszterelnökök előtt megjelennünk, éppen ebben a pillanatban nem hivatásunk. Tehát ilyen történelmi kihívás és megbízatás előtt mi nem állunk, Isten ilyet nem bízott ránk. De ugye van olyan gyakorlat a mi hitünknek, amely ellen azért felemelhetnénk a szavunkat. Vannak olyan bűnök a mi életünkben és szívünkben, amelyek ellen lehetne protestálni, tiltakozni. A saját szívünk templomának a kapujára függesszük ki Isten igéjének a tételeit. És protestáljunk a hitetlenség, protestáljunk a bűn ellen, amely most nem az egyházat, vagy nem valamilyen vezetőséget, vagy egy egész országot érint, hanem amely bennünket sebez, fertőz és mocskol be. Most nekünk testvérek, a reformáció ezt kell, hogy jelentse. Hogy aztán Isten később mit bíz ránk, hogy szélesebb tömegek felé mit vigyünk, az majd tartozon egy másik lapra. Az majd legyen egy következő esemény. Ma Isten azt várja, hogy engedj magadat formálni az Istentől. Hogy ami deformáció van a te életedben, azt Isten meg tudja reformálni. Vissza tudjon téged állítani, meg tudjon újítani téged, és oda tudjon szeretni az ő fiához, Jézus Krisztushoz, hogy kijelentessék számodra, és hagyjad, hogy Jézus elvezessen téged az Atyához, az örök országba. Ennek van most az ideje, hogy a saját bűneink ellen protestáljunk, és saját magunk térjünk vissza az Isten kijelentéséhez. Ha ezt megtettük, akkor azt tesszük meg, amit az Isten ma tőlünk kér és vár.